Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Aki nem ismerne, Molnár István vagyok, a Belvárosi Baptista gyülekezet vezetője Miskolcon. Örülök, hogy néhány testvéremmel itt lehetünk közöttetek, és együtt ünnepelhetünk. Hajtsuk most még a fejünket, és imádkozzunk. Uram, szeretnénk örvendezni a Te jelenlétedben, örvendezni mindannak a jónak, amit Te végeztél a szívünkben, örvendezni mindannak a jónak, amit kaptunk Te tőled, úgy fizikálisan, mint lelki-szellemi területen. Szeretnénk örvendezni a Te jelenlétedben, megtanulni úgy örvendezni, hogy abban neked is kedvet teljen, és együtt tudjál örülni velünk. Úr Jézus, Te vezesd a mi gondolatunkat, Te nyisd meg a mi szíveinket, hogy mindazzal a mennyei gazdagsággal, amivel csak Te tudsz meggazdagítani, töltsél meg minket túlcsordulóan. Amen. Az a történet, amit hoztam a testvéreknek, egy ószövetségi történet, Ezékiás király idejéből. Egy pár gondolatot szeretnék szólni arról, hogy mi volt előtte, az ő élete előtt. Aztán három részre bontanám ezt az ünnepet, mert egy ünnepbe fogunk belecsöppenni, egy páska ünnepbe. Van annak egy előkészületi része, van maga az ünneplés, és majd beszélünk arról is, amiről általában nem szoktunk beszélni, hogy van egy ünnep, és aztán utána, pont, vége, mi van utána? Igaz? Nem szoktunk róla beszélni, de érdekes, hogy az ige beszél róla, és szeretném, ha mi is együtt gondolkoznánk, hogy és utána mi van. Na hát egy picit az előzményekről. Ezékiás király előtt uralkodott egy ritka pogány király Akáz, és bezáratta az Úr templomát, teletette bálványáldozati helyekkel az országot, és amikor Ezékiás hatalomra került, akkor szépen elkezdte megtisztítani az országot ezektől, kinyitatta az Úr templomát, és kérte a papokat, lévitákat, hogy tisztítsák meg ezt a helyet, és vigyen egy bűnért való áldozatot az Úrnak, azért a sok bűnért, amit igazából felhalmozott Izrael népe, a Júda népe az előző évtizedekben. És aztán nagyon érdekes volt ennek a folyamatnak a vége, mert amikor megtörténtek a bűnért való áldozatok, akkor kérte Ezékiás, hogy most annak van itt az ideje, hogy hozzatok önként hálaáldozatokat. És Isten elvégezte az ő szívükbe azt, hogy egyszerűen önként vitték a hála áldozatokat, mert valahol megérezték Istennek az elkészített idejét, hogy most van az ideje annak, hogy megújítsuk a szövetséget ővele. És így zárul le ez a korszak, az áldozás korszaka, ez a 22 krónika 29 utolsó verse. Örvendezett azért Ezékiás, és ő vele az egész gyülekezet, hogy az Isten erre készé vagy hajlandóvá tette a népet, mert hirtelen történt e dolog. Na hát egy kis előzmény, hogy valami az egész történetben, amit olvasni fogok, azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ráérezzünk egy kicsit arra a lelkületre, ami áthatotta az egész népet, először Ezékiást, aztán a papokat, a lévitákat, és valahol ráhangolódott az egész nép arra az örvendező, hálaadó Isten tiszteletre és Istenhez való ragaszkodásra, ami szerintem nagyon jó, ha ez a fajta lelkület úgy sodor minket, és átjár minket, és valahol mi is részese leszünk ennek. Amikor ezek megtörténnek, akkor felolvasom azt a részt, hogy milyen előkészületet tettek, vagy hogyan alakult az, hogy na hát, ha már megtisztítottuk a templomot, ha a bűneinket elrendeztük, és Istennek vittünk hála áldozatot, akkor ideje annak is, itt Laci az ünnepekről beszélt, hogy keresztény ünnepek, volt három zsidó főünnep. Tudja valaki, hogy mi volt a három, amikor a férfiaknak legalább háromszor meg kellett jelenni az úrházában? Mi volt a legfontosabb? Az biztos, hogy kiemelkedett a három közül. A páska, igaz? Mi volt a másik kettő?
Lomsátor.
Volt még valami? Az első zsengék ünnepe, azt hiszem így hívják pontosan. Tehát volt három ünnep, a páska volt egy az első hónap 14-én, és aztán jóval később tulajdonképp az aratáshoz, a betakarításhoz kapcsolódóan volt még két ünnepünk. Na, Ezékiás úgy gondolta, hogy itt az ideje annak, hogy ünnepeljünk egy igazi páskát. És olvassuk el együtt először az első szakaszát ennek a 30. résznek, 2 Krónika 30-ból a második versről, fennállva hallgassuk meg Isten igényt. Olvasom a másodiktól a 10-ig, és majd utána még egy-két verset. És tanácsot tartott a király és fejedelmei és az egész gyülekezet Jeruzsálemben, hogy a második hónapban tartsák meg a páskát. Mert azt akkor nem tarthatták meg, mert a papok nem szentelhették meg magukat kellő számban, s a nép sem gyűlt össze Jeruzsálemben. És a dolog igen tetszett mind a királynak, mind az egész gyülekezetnek. Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izraelben, Bersevától fogva Dánig, hogy jöjjenek Jeruzsálembe páskát szentelni az Úrnak, Izrael Istenének, mert már régóta nem tartották meg úgy, amint megíratott. Elmentek azért a híradók a király levelével és a fejedelmekével az egész Izraelhez és Júdához és a király parancsolatjából ezt mondták. Izrael fiai, térjetek meg az Úrhoz, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istenéhez, ő is megtér a maradékhoz, mely megmaradt, még köztetek az asszíriabeli királyok kezétől. És ne legyetek olyanok, mint a ti atyáitok és atyátok fiai, akik vétkeztek az Úr ellen, atyáik Isten ellen, és elpusztította őket, amint ti magatok látjátok. Most azért meg ne keményítsétek a nyakatokat, mint a ti atyáitok, adjatok kezet az Úrnak, és bemenvén az ő szent helyébe, amelyet megszentelt örökké, szolgáljatok az Úrnak a ti isteneteknek, és elfordul rólatok haragja. Mert hogyha ti megtértek az Úrhoz, a ti atyátok és atyátok fiai, kegyelmet találnak azoknál, akik őket fogságba vitték, és megtérnek erre a földre, mert irgalmas és kegyelmes az Úr, a ti istenetek, és nem fordítja el orcáját tőletek, ha ő hozzá megtértek. Mikor pedig a híradók városról városra mentek az Efraim és a Manassé földjén, mint Zebulonék, kinevették és csúfolták őket. Mindazáltal némelyek az Áser, Manassé, Zebulon nemzetségéből megalázták magukat és eljöttek Jeruzsálembe. Júdában is ezt cselekedte az Isten keze, adván beléjük egy akaratot, hogy engednének a király parancsolatjának és a fejedelmekének az Úr beszéde szerint. Sok nép gyűlt azért Jeruzsálembe, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepét megtartsák a második hónapban. Igen nagy gyülekezet volt. Fölkeltek és elrontották az oltárokat, amelyek Jeruzsálemben voltak, és a füstölő oltárokat is mind elrontották, és a Kidron patakjába hányták. Foglaljunk helyet. Ennyi az előzmény, igaz? Van még egy fontos előzmény, amiről nem beszéltem, hogy igaz, jó pár száz évvel azelőtt ketté szakad Izrael, 10 törzsre, ami Izrael, és Júdára, ami 2 törzsből állt, Júda és Benjamin törzséből, és ezek a királyságok együtt működtek, vagy egy időben, igen ám, de aztán jött az asszíriabeli király, mint világ hódító, és az Úr megelégelte Izraelnek a bűnét, és odaadta Asszíria kezébe, és tulajdonképpen a nép, az izraeli országrész népének nagy részét elhurcolták. Csak egy kisebb maradék maradt meg Izrael földjén. Ezért olvassuk azt, hogy igazából egy júdai király, Ezékiás úgy hirdeti meg a páskát, hogy kéri az izraelbeli maradékot is, hogy gyertek és ünnepeljetek velünk. Azt gondolom, hogy ez az első fontos dolog az ünnepnél, ami azt gondolom, hogy elgondolkoztató. Fontos-e a másik nekem, amikor együtt akarok ünnepelni? Fontos-e a másik? Mondhatta volna Júda királya, figyeljetek, ez a mi országunk, évszázadok óta háborúságban Izrael és Júda között, azok amúgy is istentelenek váltak, fogányokká váltak, törődjünk vele. Mi ünnepelünk, és kész. Nem? Csinálták ezt sokáig. Igazából Izraelből nagyon kevesen voltak, akik átjártak páskát ünnepelni, vagy hasonlókat. De Ezékiásban valahogy Isten más lelket helyezett el. Neki fontos volt a kallódó testvérei. Fontos volt, hogy a megsebzett lelkűeket, hiszen gondoljunk bele, hogy az ország nagy részét elhurcolják, ott sebek keletkeztek, ott fájdalmak voltak, ott nélkülözés volt. Ott nem volt olyan család, akik ne sínlették volna meg azt, hogy leigázták az egész országot, és a nagy részét a lakosságnak elhurcolták. És jön egy király Júdában, és azt mondja, nekem ti is fontosak vagytok. Nekem te is fontos vagy, hallódó lélek. Nekem te is fontos vagy, aki távol kerültél Istentől. Érdekes, hogy eszembe jutott készülés közben. Van több házi csoportunk, és néhogy beszélgetek egyik-másik testvérrel, és szóba kerül, hogy ki jön, ki nem jön, ki szokott jönni, vagy kire kell úgy külön is szólni, hogy testvér, ugye nem felejtetted el. És némelyek úgy reagálják ezt le, hogy hát minek telefonálgatsz jobbra-balra, hát ki hirdetted vasárnap, ekkor lesz, hát ki jön, aki akar jön, jön, aki még nem akar, hát az meg nem jön. Jogos? Minden vasárnap kihirdetem, hogy ekkor is ekkor alkalom lesz. Akkor kell még telefonálni embereknek, hogy testvér, szeretnél jönni? Emlékszel rá, akármi? Van, akire nem kell. Van egy csomó testvér olyan, aki nagyon számon tartja, és ha rajta múlik, nem hagynak ki egy alkalmat se. És vannak olyanok, akik rátelefonál, hú, de jó, hogy eszembe juttattad. Aztán vagy jön, vagy nem jön utána is. Aztán van olyan, aki sokáig nem jött rá telefonálni. Tényleg lesz? Jó, akkor részt veszek. Érdekel valakit? Igaz? Ünnepre készülnek. Olyan, nekem nagyon jó volt olvasni, hogy összeül a király, nem egy személybe, összeül a király, felvételnek a gyülekezet, üljük meg ezt a báskát. Jó, jó. Egy akarattal. Akkor gyerünk és kezdjünk neki. És jó dolog, hogy nem csak az, hogy tervezünk valamit, hanem aztán egy szívvel nekiindulnak, és akkor csináljuk meg. Igaz? Mert Isten dicsőségét szolgálja, hiszen ő rendelte. Nagyon érdekes egyébként ebben a történetben van egy mondat szakasz, hogy úgy nem ünnepelték a páskát régóta, ahogy meg van írva. Majd nézzük meg, hány dologba térnek el ennél a páska ünneplésnél is, ami meg volt írva. Mi volt megírva? Mikor kell a páskát ünnepelni? Tudja valaki? Mikor kellett Izrael népének ünnepelni? Az első hónap 14-én, igaz? Mikor ünnepelték? A második hónap 14-én. Haragudni fog az Úr rá? Izrael népére? Nem akkor ülték. Pedig az Úr azt mondta, első hónap 14-én. Miért rúgták fel ezt a gyakorlatot? Fontos. Azért fontos, hogy lássuk, hogy mi az, ami fontos az Úrnak, és mi az, amitől bizonyos időkben eltekint, és tudomásul veszi, hogy ha a szívünket elkészítettük, akkor nem az az elsődleges, hogy a külsők nagyon megfeleljenek mindenben, hanem az, hogy a szívünket elkészítsük az Úrnak, és úgy ünnepeljünk. Alapvetően fontos, hogy az első hónapban legyen meg ez. De azt mondta, egyrészt a szentség, azt mondja, a papok nem tudták volna annyian megszentelni magukat, hogy ezt az ünnepet egyáltalán le lehessen bonyolítani. És mi volt a másik? Emlékszünk rá esetleg az igéből? Mi volt a másik indok, ami miatt a második hónapba tartott el? Nem jött volna el annyi ember. Nem tudták volna meghívni az embereket. Fontos szempont ez a kettő. A szentség, és az, hogy minél többen együtt legyünk, hiszen évtizedekig a pogányság uralkodott, akáz istentelen tiszteletei voltak, végre egyszer együtt mozdulhat a nép, és együtt ünnepelhetjük a páskát. Fontos, hogy ott legyen? Minél több ember? Azt gondolom, lelkület kérdése. Van akinek, hát én ott vagyok. Nem? Hát, meg aki akar eljön. Fontos nekem? Megszólítani a másikat? Fontos utána menni a másiknak? Azt gondolom, hogy egy gyülekezet életének az egyik legfontosabb része, hogy legyen ilyen lelkület bennünk, hogy fontos a kallódó lélek. Nekem nem mindegy, hogy ott van, vagy nincs ott. Nekem nem mindegy, hogy mi történik a másikkal. Azt gondolom, ezt megtanulhatjuk tőlük. És vették a fáradtságot, kiküldtek nagyon sok hírmondót Dántól Berseváig. Északtól délig mindenhova küldtek hírmondókat, hogy meghívják. Nem csak Júda népét, hanem Izrael kallódó lelkeit is. Mi volt a reakció a meghívásra? Emlékszünk rá? Igaz? A többség reakciója kinevették. Pedig kérték, figyeljetek, vegyétek észre, hogy Isten büntetése alatt vagytok, mert semmibe vettétek az ő törvényét. És ha megaláznátok magatokat, újra ő is közeledne hozzátok. És erre a reakció nevetés. Megjötted, húzzatok innen. Ki tudja, milyen megjegyzéseket kaptak. De mentek tovább, tovább és tovább. És valahol azt gondolom, hogy a bizonyság tételünknek egy fontos része az, hogy amikor kapok egy pofont valahonnan, hogy öreg asszonyos meséket, hagyjál már, nem beépni. akkor menni tovább. Akkor is, amikor kigúnyolnak, akkor is, amikor kapok a fejemre, akkor is, amikor nem olyan a fogadtatás, megyek tovább. Ezek az emberek mentek tovább, és lett gyümölcse? Azért némelyek. És majd meglátjuk, hogy a vége azért az volt, hogy igen nagy, megjegyzi az előkészületekben, megjegyzi az ige, hogy igen nagy gyülekezet lett még így is. De lettek olyanok, akik megalázták magukat, és jöttek. És ne csüggedjünk el, és ne fáradjunk bele abba, hogy valaki azt mondja, most nincs kedvem, most fáradt vagyok, most hagyja el engem, most mindig lesznek ilyenek. Akkor keresd meg jövő héten is. Keresd meg a másikat, a harmadikat. Mi az, ami még ebben az előkészületben fontos volt? Olyan jó olvasni, hogy azt mondja a hívogatás után, hogy és Isten adott egy akaratot beléjük, és a király parancsolatjából ráhangolódott, főleg Júda népe, de Izraelből is, hogy együtt ünnepeljék. Beindult tulajdonképpen, Isten lelke elkezdett dolgozni bennük, mert király parancsolhatta volna, hogy na, gyertek össze. Hagyjál már, 20 éve nem ünnepeljük. Most mit akarsz már megint itt kezdeni? Az mindig érdekes, amikor nagyon sokáig kimarad valami. Beszélgettem sok olyannal, aki kihagyta a közösséget, és akkor mit fognak szólni, ha most x év után, vagy x hónap után csak úgy jövök. Igaz? Mit fognak szólni? Meg most kezdjek bele, vagy most? Érdekes, amikor újra kezdeni valamit. De Isten lelkének ez a sodrása, és ezt szeretném a testvéreknek, hogyha megérzenünk, ráhangolódnak, hogy amikor Isten lelke elkezd dolgozni a szívekbe, akkor ad egy akaratot, és együtt mozdulást. És ad hozzá örömöt, együtt örülést. És készítik a szívüket, és összegyűlnek Jeruzsálemben, csinálnak még egy fontos dolgot a Páska előtt. Mit csinálnak? Emlékszik valaki rá? Valami fontosat csinálnak előtte. Összegyűlik a nép Jeruzsálemben. Mit csinálnak? Oltárokat. Az idegen istenek oltárait, amiknek nem volt helye ott Jeruzsálemben, fogták és lerontották. Miért? Ki mondta ezt nekik? Egyszerűen ott volt bennük. Az Úrnak akarunk szolgálni, és mik ezek itt? Söprés. Ezt kidom patakjába. Ami szemét, azt oda. Ez is belejár, hogy egyrészt van egy sodrása annak, hogy közeledek az Úr felé, az is egy gyümölcse, hogy egy akaratot ad, és az is egy gyümölcse, hogy önként, nem parancsra, söpröm, ami nem odavaló az életemben. Engedni Isten indításának, amikor úgymond fúj Isten lelke, akkor sokkal könnyebb söpörni. Van, amikor nagyon nehéz söpörni a házunk táján. De amikor Isten lelke fúj, akkor használjuk ki ezt a jó szelet arra, hogy azzal a lendülettel söpörjük, ami nem odavaló. Izrael és Júda ráérzett erre, és amikor összegyűltek, akkor azzal a lendülettel fogták bűnt és ünneplést, az Úr nem szeret, akkor ha nem szereti együtt, akkor söpörjük. Akkor söpörjük ki, ami nem odavaló. Nézzük tovább, hogy hogyan folytatódik maga a megvalósulása ennek a Páska ünnepnek. Nézzük tovább Isten igéjét, 15. versről. Megölték a Páska bárányt a második hónap 14. napján, és a papok és léviták megszégyellették és megszentelték magukat, és égő áldozatokat vittek az Úr házába. És kiki állt az ő helyére, az ő szokásuk szerint, és Mózesnek, az Isten emberének törvénye szerint, és a papok hintették a vért a léviták kezéből. Minthogy pedig igen sokan voltak a gyülekezetben, akik magukat meg nem szentelték, ezért a léviták a páska bárány megölésével foglalkoztak azokért, akik tisztátalanok voltak, hogy megszenteljék az Úrnak. Mert a népnek nagy része, sokan az Efraim, Manasé és akár és Zebulon nemzetségéből nem szentelték meg magukat, mindazáltal megették a páska bárányt, nem úgy, amint megíratott. De könyörgött Ezékiás érettük mondván, a kegyes Úr tisztítsa meg azt. Mindenkit, aki szívét elkészítette, hogy keresse az Istent, az Urat, az ő atyái Istenét, ha nem a szentségnek tisztasága szerint. És meghallgatta az Úr Ezékiást, és a népnek megkegyelmezett. Megtartották tehát az Izrael fiai, akik Jeruzsálemben találtattak, kovásztalan kenyerek ünnepét, 7 napon át nagy örömmel és dicsérték az Urat, minden nap a léviták és a papok az Úr erejét éneklő szerszámokkal. És még az utolsó 2 vers, 26-tól, volt nagy igazság Jeruzsálemben, mert Salamonnak, az Izrael királyának, Dávid fiának idejétől fogva nem volt ehhez hasonló ünnep Jeruzsálemben. Ezek után felálltak a papok és a léviták, és megáldották a gyülekezetet, és meghallgatásra talált az ő szavuk, és felhatott az ő könyörgésük mennybe, az Isten szentséges lakhelyébe. Na hát így ülték meg a páskát. Jó, egy kicsit olvasunk ott a sorok között. Hogyan folytatódik, hogyan kezdődik? Azt mondja, megölték a páskát. Van 2 szó, ami úgy megütötte a fülemet, amikor először olvastam. Mit csináltak a papok azon kívül, hogy megölték a páska bárányt? Csináltak még 2 dolgot. Így olvassuk a Károlyiba, kíváncsi vagyok, ha valakinek van esetleg új fordítása, örülnék neki, hogyha elmondanám, mi van ott. Azt mondja, elszégyelték magukat, és mit csináltak még? 15. versben, és megszentelték magukat. A papok, meg a léviták.
Megalázkodva megszentelték magukat.
Ez Isten lelkének a munkája? Azt gondolom, vaskosan. Van egy sodrása Isten lelkének, és ebben a sodrásban valahol része volt a papoknak és a lévitáknak is, és ráéreztek ők is arra, hogy nekik egy fontos szerepük van ezen az ünnepen. Fontos szerepük van abban, hogy Izrael népe megújuljon az Istennek való tiszteletben. És Isten lelke elkezd bennük dolgozni. És nagyon jó, amikor Isten jelenlétében összeomlok, amikor Isten jelenlétében bűnbánatra jutok, amikor Isten jelenlétében látom az én semmi voltomat, az egy drága alkalom. És egy drága alkalom az is, amikor Isten jelenlétében megszentelhetem magamat, és átjárhat Isten kegyelme. Ez nem mindig van így. Van, amikor úgy Isten lelke átjár, és még inkább látom az kicsiny, semmi voltamat, bűnös voltamat, és még inkább felragyog Isten kegyelme. Ez a 2 együtt, amikor együtt jár, és nem csak az van, hogy lesújtanak a bűneim, de nincs felszabadulás, azt az ördög műveli. Az ördög ezt műveli, hogy lenyom, szembesít a bűneiddel, vádol, és ütlegel. Isten szembesít a bűneinkkel, és rámutat dolgokra, de közben gondoskodik arról, hogy felemeljen, hogy ne maradjak ott a sárban, hogy ne maradjak nyomás alatt, ne maradjak teher alatt. És a papokat, lévitákat is átjárta Isten lelke, és részei lettek ennek. Nem csak formálisan, nem csak azért, mert kötelező volt, hanem mert elkezdett bennük is Isten lelke dolgozni. És van még egy fontos dolog, ami szerintem egy hívő gyülekezetben nagyon fontos. Nem csak az, hogy vezető személyek helyükre kerüljenek, hanem azt mondja, mindenki mit csinált? A helyére állt. Mindenki megtalálta a helyét, mint egy puzzle-ben. Ez megint Isten lelkének a drága munkája, amikor nem összevisszaság van, hanem elkezd Isten lelke dolgozni, és kezdenek a puzzle darabok a helyükre kerülni. És mindenki a maga helyére, és azt tette, ami a dolga volt. A papok hintették a vért, a léviták az állatokat készítették elő, a vért készítették elő, az énekesek énekeltek, minden a helyén. Mert Isten lelke nem a rendetlenség, hanem a rendnek az Istene, és jó látni, ahogy egyszerűen parancs nélkül illeszkednek a mozaikok szépen, és épül a ház. Mondtam azt, hogy a történet úgy kezdődik, hogy meg szerették volna ülni a páskát, hogy ahogy meg volt írva. Mi az, amiben beleütközünk a történetben? Hogy jönnek Izraelből egy csomóan, de hát mivel istentelenül éltek az elmúlt több száz év alatt, az, hogy megszentelni magát, hát az már híre hangosa volt ennek. A gyakorlatnak se semminek. De jöttek. És mit olvasunk? Hogy Ezékiás felismeri ezt a szükséget, és odaáll a törése. Ugyanis azért az Úrnak nem mindegy, hogy hogyan mennek oda az ő színe elé. És fontos két dolog, hogy ugyan nem szentelték meg magukat, de mit olvasunk róluk? Kikért imádkozik? Azt mondja, hogy mindenkiért imádkozott, aki a szívét elkészítette, hogy keresse az Istent, az Urat, az ő Atyái Istenét, hanem a szentség megtisztasága szerint. Majd a páska végére a szentség is a helyére kerül. De mi volt az elsődleges? Felismerte Ezékiás, hogy van itt egy csomó ember, akit Isten lelke a szívüket felindította. Jöttek, azzal a szívvel jöttek, ahogy voltak, jöttek. És odaállt a törésre, és odaállt közbenjáróként, hogy ne legyen belőle olyan, mint ami volt Dávid esetében, hogy nagy örömmel vitték a frigládát, aztán Uzza oda nyúlt, az lett belőle egy haláleset. Pedig akkor is őszinte szívvel mentek, de nem igazán volt helyén a dolog, és aztán lett belőle egy félelem, hogy mehetünk az Úr elé. Ezékiás valahol ezt ismeri fel, hogy ne legyen egy gyász az ünnepből, és odáll közbenjáróként. És imádkozik, és azt olvassuk, hogy és meghegyelmezett Isten a népnek. Kell, hogy ezt a szolgálatot is valahol felismerjük, és közben járni a másikért. A legnagyobb közbenjáró az az Úr Jézus. Ő járt közbeértünk, hogy egyáltalán mehessünk az Atyához, de azt gondolom, hogy nekünk is van egy ilyenfajta szolgálatunk, szerepünk, hogy mikor felismerjük, hogy valaki ilyenfajta szükségben van, akkor oda menni Isten elé, közben járni érte. Így valósulhatott meg az, hogy az egy hét, az egy igazi örömünnep volt. Így emlékezik meg róla a tudósító, hogy Salamon óta nem volt ilyen, de pedig azért Salamon után még volt egy-két páska, nem? De valahol, amikor Isten lelke elkezd dolgozni, és meg akarja újítani az ő népét, és ha van készség, és a készséget is Isten munkája igazából, de ha egy kicsit adom magamat hozzá, hogy Uram, érzem ezt a fuvallatot, és szeretnék beleállni ebbe a fuvallatba, akkor Isten nagy dolgokat tud véghez vinni, és valahol megújítja azt a népet. És ha ráérez, akkor együtt, azt mondja, hogy egy akarattal mozdult ez az egész nép. És ráadásul így pecsételi el az egész ünnepet, és fontos, hogy amikor imádkoztak a papok, a léviták, akkor feljutott Istenhez az ő imádságuk. Ez volt a végső pecsét erre az ünnepre. Milyen jó dolog az, amikor nem az van, hogy ünneplünk, de az Úr nem ünnepel, hanem sír. Hanem amikor ünneplünk, és ünnepel az Úr is. Amikor örül az Úr is. Amikor felhat az imádság, felhat a hála az Úrhoz. Az egy külön csemege, de nem tudom megfejteni, megmondom őszintén. Honnan tudták, hogy feljutott Istenhez az imádságuk? Ezt én nem tudom. Ha valaki meg tudja fejteni, szívesen veszem az alkalom után. Én nem törtem a fejemet egy kicsit rajta, de én nem tudtam megfejteni, hogy ez honnan. De meg van írva. Ez volt a Páska. Hazamegyünk egy hálaadó ünnepről, hazamegyünk egy jó ünnepi alkalomról, és jön a hétfő. Nem általában. Most mondjuk még két nap szünet jön, úgyhogy most ez egy kivételes alkalom, de úgy általában nem. Hazamegyünk, és lesz valami? Történt valami? Valami változik? Vagy úgy még egy napig emlékszünk, ha azért ez egy jó alkalom volt. Aztán kész. Csinálnak ezek valamit utána? Érdekes, hogy csinálnak. Két dolgot szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani. Rögtön az első vers, ami következik ezután, az örömünnep után, 31.1. Amint mindezeknek vége lett, kiment az egész Izrael, akik Júdának városaiban lakoztak, a bálványokat széttörték, az aserákat kivágdalták, lerontották a magaslatokat és oltárokat egész Júdában, Benyáminban, Efraimban, Manasséban, még nem befejezték. Aztán visszatért az Izrael fiai mind, kiki az ő örökségébe is a városaiban. Na ez az egyik, amit csináltak. Ez is egy pecsét. Az nem. Istennel kell kezd dolgozni. Egy akaratot ad, egy örömet, egy hívogatást, együtt megülik a Páskát, és te jelenlétében örülnek egy hétig, aztán még gondolnak egyet, hogy ez annyira jó, hogy ezt fejezzük be, aztán még egy héttel megtolják, és ülnek még egy hét ünnepet, de nincs vége. De nincs vége. Bejárják az egész országot. Azt mondja, hogy Efraim, Manassé, mindenhol, na akkor söpörjünk. Mert most ennek van itt az ideje. Azzal a lendülettel, és ez megint fontos, hogy ráéreztek arra a lendületre, amit Isten lelke tud adni. Akkor söpörjünk. Akkor söpörjünk, mert annak van az ideje. Most könnyű, most úgymond lendületbe vagyunk. Söprés, ami ott volt mocsok, még mert igazából csak Jeruzsálemből írtották ki először, a Páska előtt, ami nem odavaló volt. És kellett, hogy ez a tisztító munkája életünk többi területén, az egész területre kihasson. Valahol az, hogy felhatott Isten jelenlétében, az is egy pecsét, és az is egy pecsét, hogy nem múlt el nyomtalanul az emberi szívekben ez az ünnep. Mi volt a másik dolog, ami szintén fontos, ami ezután történt? Az egy kicsit később írja, 32. rész első verse. Ezen dolgok és igazságos cselekedetek után mi történhetett? Isten megáldotta őket, nem? De nem ez jön. Azt mondja, ezen dolgok és igazságos cselekedetek után eljött Szénakérib, az asszíriabeli király, és Júdába mennén megszállta a megerősített városokat, azt mondaná, hogy elfoglalja azokat magának. Hát ez kész. És ez hogy? Nem? Miért pont most? Annyiszor olvasunk olyat, hogy Isten nem megújította egy királya szövetségét, és 20 évig békét adott, mondjuk, vagy hasonló. Olvastunk, emlékszünk valami ilyesmikre? Van több ilyen eset, hogy és megrettentette a környező országokat, és békét teremtett, és akár itt meg végig csinálják ezt, Istennek kedves dolgot, és akkor jön a támadás. Hát milyen? És valamit elrontottunk? Vagy most hogy volt értelme az egésznek, ha most jön a büntetés, vagy mi jön most? Miért kell lesz? És miért van most? Sok hatás. Így vezeti be ezen dolgok és igazságos cselekedete után. Hát. Mi történik? Megostomolja a király egy hatalmas sereggel Jeruzsálemet, körbeveszi, és megmondja előre, hogy vagy kijöttök, vagy porig rombolom az egészet. És ahogy az előzőeket, Samáriát is, meg a többit, minden királyt meghódítottam királyságaival, mindennel, és sem lesz kivétel. A realitás azt mondta volna, hogy így is lesz. De ehhez a csatához kellett, hogy Isten elkészítse a szívüket. Mert ha nem készítette volna el, alul maradtak volna ebben a csatában. És ez a kulcsa az egésznek, hogy talán időnként nem értjük azt, hogy amikor megújítom Istennel a szövetségemet, amikor közel kerülök hozzá, és odaszánom még inkább magamat, akkor miért is jön egy kemény próba, vagy egy támadás? Azért, mert fel lettél készítve. Fel lettünk készítve rá. Éppen azáltal, hogy Isten lelke átjárt, és átéltük vele a közösséget, azáltal tett alkalmasára, hogy figyelj, most egy másik formában szeretném a nememet megdicsőíteni. Úgyhogy megállsz ebben a harcban, próbában. Szeretném a nevemet megdicsőíteni általad. Eddig volt az ünneplés, örülök neked, szeretlek téged, de most egy lépést lépjünk előre. Egy lépéssel feljebb a lépcső. Szeretném megmutatni azt, hogy a szorultságban hogyan tudom megmutatni az én hatalmamat. Megmutatni azt, hogy ott vagyok veled. De ez kell, hogy a te hited ne fogyatkozzon meg. Kell, hogy a szíved, hogy elkészítetted, az pont most alkalmas erre. Ha gyenge lennél, ha csetlenél, botlanál, ha éppen távol lennél Istentől, nem lennél alkalmas rá, de most alkalmas vagy rá. És most szeretném, hogyha eddig Isten lelke sodrásába belekerültél, megújult Izrael népe, akkor mutatok nektek egy még nagyobbat. És úgy mutatta meg a hatalmát, hogy amikor ők könyörögtek, Ézsaiás is, Ezékiás is, könyörög az Úrhoz, hogy Uram, tehetetlenek vagyunk. És megint csak látják az ő semmi voltukat, hogy Nem tudok semmit tenni. Van itt 1-2 ezer ember. Na, közel 250 sereggel, a világ hódító sereggel. Mit akarom mi? Uram, cselekedjél valahogy. Megragadták hittel. És az az érdekes, hogy van egy olyan része a hívő életnek, amikor meg kell tanulni az Úrban örvendezni. És van egy olyan része, amikor meggyökerezni Krisztusban, úgy tudok igazán, amikor prés alá kerülök. Kell a prés, hogy a gyökerek mélyebbre menjenek. Kell, mert anélkül nem megy. És Júda népe megélheti azt, hogy egy éjszaka kivonul az Úr angyala, és levág 186 ezer embert, elpusztít egy éjszaka alatt. A sereg így, hopp, volt nincs. Az a sereg, ami meg akar hódítani. De előtte nagy szorultságban, teljes kétségbeesés, teljes félelem, és marad az, hogy kapaszkodunk az Úrba. Kiállt az Úrhoz a király, kiállt az Úrhoz a nép, kiállt az Úrhoz a próféta. Oda kényszerülnek az Úrhoz, hogy Uram, nincs más. Nincs még egy adóászas ebben, amit akármikor előhúzok. De ezt mikor tehette meg? Amikor a nép szíve már ráhangolódott az Úrra. És újra hálaadás lesz. Ez az érdekes benne, hogy egy egészen másfajta szabadulási hálaadás. A Páskában megemlékeztek a szabadulásról, a következő években meg átélik újra a szabadulást, a saját bőrükön. Már nem csak megemlékeznek róla, hanem átélik. És nagyon nagy dolog az, amikor frissen átélhetjük a szabadulás örömét újra. De előtte van egy pés, van egy nehézség, van egy próba, amit muszáj átélni hozzá, hogy gazdagabb legyen a hitünk. És így lesz teljessé ez a kör. Ott egy előzmény, rendezték az életüket, a hála áldozattal, a bűnért való áldozattal, aztán megülik a Páskát, fontos nekik, hogy együtt üljék meg, hogy a kallódó lelkeket is összegyűjtsék, és aztán utána az örvendezésben kiteljesedhetnek, aztán a próba által még mélyebbé válik, és még teljesebbé a hálaadás. Azt kívánom a testvéreknek, hogy Isten lelke hagy fújjon. Hagy fújjon, és álljunk bele ebbe a fúvallatba, és legyünk részesei Isten munkájának, Isten tervének. Amen.